A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus egyetemi tanárral. Arról beszélgettünk, hogy most nagyon sokan dolgoznak home office-ban, a gyerekek otthon távoktatásban tanulnak, tehát van egyfajta összezártság, családi összezártság, de hogy nagyon fontos ilyen helyzetben is a napirend megtartása. Ez azért is fontos és lényeges, hogy úgymond ne csusszon szét az időnk?
Imént ugye említettük azt, hogy milyen jelentősége van a struktúrának, mert mi mindnyájan rendszerekben élünk, struktúrákban, és ugye két lábazata van az életünknek, két fontos, a munka és a magánélet. Most úgy van, a nemi szerepek révén mindmáig még a úgymond leosztás, hogy a munka frontján még mindig van egy férfi hangsúly, legalábbis muszáj azt hangsúlyoznom, hogy a férfi nembeli lényegéből következik, hogy egy teremtő, alkotó a saját identitását azon áthatározza meg, hogy ő hol van a úgymond társadalmi munkamegosztásban, magyarul hol dolgozik, mit csinál, ahol van egy szerepe, amin keresztül ő valaki a világban. Most, hogyha valaki például elveszti a munkáját, az azért nagyon veszélyes, mert ez is bizonyított tény, hogy fél év alatt depressziós lesz, mert elveszti azt a központi értelmet, hogy magát fontosnak érezze, jelentősnek, és elértéktelenedik saját maga a saját szemében. Na most a home office-os helyzet azért mégiscsak egy olyan, ahol arról van szó, hogy hát lehet az illető az, aki csak azt a fajta társas visszajelentést, ami megerősíti őt ebben, hogy kommunikál a kollégákkal, hogy megtárgyalja a főnökkel a dolgokat, hogy mégiscsak van egy tanácskozás, egy ilyen informális interakciónak nevező, tehát egy ilyen baráti beszélgetés. Ebben ő mindig újra érezheti, hogy ő egy fontos személy, ő valaki, a saját posztján fontos. Most, amikor a home office-ba valaki így visszavonulni kényszerül, akkor először is hozzá kell ahhoz szokni, hogy ez a fajta oda-vissza társas, akkor is a szabályozott, és csak óránként, vagy ekkor-akkor lehet beszélgetni, de ez a fajta éltető inger anyag nem érkezik, és hogy úgy kell egy szárt világot teremteni, ráadásul, hogy nagyon be kell osztani az időt a családdal, hogy az tényleg egy szent idő legyen, amikor ő otthon dolgozik, és hogy ne zavarják a gyerekek, a kérdésekkel ne piszkálják őt, hanem hagyják nyugodtan dolgozni. De ő nem kap meg valami olyat, amiben úgy érezheti, hogy tényleg jó az, amit csinál, meg rendben vannak a dolgok, meg egyáltalán nem tudja ezt a fajta szellemi anyagcserét lefolytatni, és ezért ilyenkor nagyon erősen javasoljuk, hogy keresse meg azt a kollégát, akivel úgy, amúgy is jól tudott dolgokról, szakmai dolgokról beszélgetni. Értékeljék ki, beszéljék meg, hogy ki mit tudott megcsinálni, kinél, hogy vannak akadályok, és így tovább. És még olyan is előfordulhat, hogy valakit annyira gúzsba köt ez a helyzet, és úgy érzi, hogy nagyon el van lehetetlenülve. Akkor még mindig van egy olyan csatorna, hogy lehet konzultálni, mert hogy hál' Istennek most a pszichológusok világa nagyon kinyílt a segítő akcióra, és ilyen úgynevezett konzultációs, tehát ez nem terápia, csak egyszerűen fontos, hogy valakivel egy olyan szellemi anyagcserében meg tudjuk beszélni, hogy mi van, hogy hol tartunk, hogy mi az, ami a belső akadály, mi az, amit szeretnék elrendezni. És hát nem tehetjük azt, nem terhelhetjük a családra, nem lehet a gyerekek felé szellőztetni a lelkiállapotot, akkor így lehet segítséget kérni. Van az a psi.hu, ha valaki például fölmegy az internetre és keresi ezt a psi.hu csatornát, akkor meg fogja találni a kb. 150 pszichológusnak a nevét és a ajánlkozását ilyen konzultációkra.
Ja, beszéltünk arról, hogy mentálisan, pszichésen milyen válaszok is adhatók ebben a helyzetben, de hát azért nagyon eltérő élethelyzetekben, nagyon különböző érintettségben vagyunk. Van, aki egyedül, magányosan éli meg ezt az egész helyzetet, vannak, akik most éppen egy újfajta szokatlan családi összezártságban vagy együttlétben, amiről beszélgettünk, van, akinek éppen most vészel a munkája vagy az egzisztenciája, erről is szó volt az imént, és van, akinek éppenség hát úgymond a tűzvonalban kell helytállnia hatványozottan. Szóval mindez nagyon különböző, és nagyon különböző helyzetek vannak. A válaszok mégis azért hasonlóak lehetnek ebben a helyzetben? Vagy hát, azért különböznek?
Nagyon érdemes a közös hasonlót, ami mindig ilyen idegrendszeri folyamatokkal, programokkal megvalósuló, mindannyiunkban zajló folyamat, mert hogy Mérő Lászlónak van egy könyve, a Mindenki másképp egyforma, ez a cím azért nagyon jó, mert jelöli azt, hogy az emberben bizonyos belső folyamatok teljesen hasonlóak, tehát az egész szervezeti felépítményünk azonos, a működésmód azonos, de már az idegrendszernek a működési differenciái jól megkülönböztethetők, és hát az ember valójában egyedüli példány, hát nincs még egy olyan, még az egyketéjükrek se egyformák. Tehát tulajdonképpen most egy olyan helyzetről beszélünk, ahol lehet ilyen jellegzetességeket kiemelni, mint amire én eddig törekedtem, hogy az egyéni stressz hasonlóságokra is valahogy tudatosítsunk már rá, hogy mi az, meg a kétszemélyes, háromszemélyes, többszemélyes helyzet dinamikájára, meg a társadalmi dinamikára, az összesség dinamikájára, hogy ezt mondjuk értsük, mert a tudatosítás, a megértés nagyon segít, hogy értelmezni tudjuk azokat a dolgokat, amik velük történnek. És magának teljesen igaza van, hogy az is például, hogy valaki egyedül van. Hát, hogy egyedül van, vagy magányos, ez két különböző dolog. Mert ugye, ha sok az interakció az életünkben, akkor szeretünk egyedül maradni, hogy jaj Istenem, már annyira lefáradtam, már annyi minden történt, zsúg a fejem, akkor jó, ha egyedül vagyok. De most nem ez van. Most inkább az van, hogy ugye kötelezően ki kell, hogy lépjen egy idős abból a családi szerepből, ami esetleg adatott, hogy van unokája, hogy a családdal tud intenzíven kommunikálni, fizikailag is tudnak találkozni, hogy hasznosítja magát, hogy főz, hogy rendelkezésre áll. Hát ez az élet értelmét adja meg az idősnek, miért élek, kiért élek. Na de ez mindannyiunknak az élet értelmére vonatkozó két kérdése. És te kiért élsz? És te miért élsz? És amikor egy idős meg van fosztva attól, hogy akikhez tartozik, akikért él, akikért érdemes élnie és boldogan teszi, hogy segít és adja idejét, szeretetét árasztja. Most nem teheti, mert meg se ölelheti azt a gyereket. Na most ez az egyik, amikor volna ki, és csak virtuálisan működik a kapcsolat, de hát ezt ki lehet bírni, ezt kibírjuk, magam is úgy vagyok, el vagyok szigetelve, nagyon fegyelmezetten megélem ezt a karanténhelyzetet, tehát nagyon sóvárgok, hogy megöleljem az unokáimat, a családomat, a szeretteimet, rossz ez így. Na de aki úgy magányos, az az igazi magány, amikor nincs, azt mondja a Biblia, nincs emberem. Ugye a Genezáreti tópartján az az ember a Biblia szerint, aki nem tudta elérni, hogy a gyógyító vízhez odavigyék. Ha nincs olyan, aki segítségemre van az életben, aki törődik velem, aki számára még jelentek valamit, fontos vagyok, akkor nagyon megsínli a lélek, mert az élet a legközpontibb dolgot, a miért, kiért éljek, az értelmet veszti el. Na ezért nagyon fontos, hogy azok, akik így ilyen magányosak, mi, és hál' Istennek mozog is a világ ez irányban, kollektív segítséggel vegyük körül. Egyrészt legyen egy valaki, például aki az ételt szállítja neki, aki ugyan bizonyos távolságból, meg persze védőmaszkkal fölszerelve kesztyűben, de legalább vált vele élőben pár szót, egy méter távolság, másfél méter távolságból, hogy hallja az élő emberi hangot, mert ez nagyon fontos tápja az idegrendszernek. És ugye az is fontos, hogy virtuális kapcsolatban mi érdeklődjünk iránta, mire van szüksége, hogy jelezzük, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzon magára. Ezek az üzenetek mind éltető üzenetek, és nagyon fontosak. És jó, hogyha a szociális gondoskodásban most ez, de nagyon szépen szervezetten megtörténik, hogy fölkutatják azokat, akik magányosak. De én a pszichológia egyik olyan üzenetét mondanám a magányra maradott társtalan embernek, akinek nincs igazán érzelmi kötése, segítsége, hogy keresse meg azt a régi hajdani, vagy osztálytársát, vagy barátját, talán megvan a telefonszám, hívja fel, és hogyha csak vele beszélgetnek, ez nagyon fontos, mert egy korosztály azonos látásmódja, azonos élményvilága, a múltnak azonos értékelése nagyon sokat segít. Visszaidézhetnek régi életeseményeket, és jókat nevethetnek, tehát kialakulhat egy egészség megtartó kommunikáció. De még egy lehet, hogyha olyat talál, aki még nála is elesettebb állapotban van, és ez az, ami Viktor Franknak, a világhírű pszichológusnak az üzenete, aki írta a könyvet, és mégis mondj igent az életre. Alcíme a könyvnek egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort. Ő mondta el, ha egy nála elesettebbre hangsúlyt helyezve, félretéve a saját nyomorúságát segít, akkor az a saját erőit erősíti meg. Ő még akkor nem tudta, hogy az altruisztikus emberi magatartás immunstimuláns, tehát az életben tartó, egészségben tartó erőket aktivizálja a szervezetben. De ez érvényes, ez a tétel. És ne próbáljuk már, jó, ha tudjuk a hátterét biológiailag, de ne próbáljuk már erre alapozni, hanem arra, hogy az ember eredendően társas lény. Hát mi a minden belül is együtt vagyunk, nem létezik, hogy elviseljük azt, hogy mi senkinek nem vagyunk fontosak. Hát pont ez, amit említettem a férfiak kapcsán is, hogy ott az, hogy ő fontos, hogy ő érzi ezáltal, hogy kicsoda ő a világban. Az identitásnak egy meghatározója, hogy ő a munkában, a társas együttlétekben, a kapcsolatokban, kinn a világban, kinek van tartva, tehát ez a fajta visszatükrözött én, ahogy mondja a pszichológia, hogy jelzik, hogy te ki vagy és mit érsz.
Ugye beszéltünk arról, hogy most nagyon sokat vagyunk az online térben, és hát nyilván ilyen szempontból azért szerencsés korban élünk, az SMS üzenetek, a Skype és a FaceTime korában, de ahogy az imént is már szóba került, azért a hiány az nagyon erősen itt van, a közvetlen érintkezés az pótolhatatlan, a közvetlen érintkezés hiánya, hogy azért nincs személyes kontaktus, nincsenek gesztusok, érintések. Nekem az jut eszembe az az anekdóta, amit Freudról mesélnek, akitől megkérdezték, hogy mit szól az akkori kor nagy találmányához, a drót nélküli távíróhoz, és ő azt mondta, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy hát nagy dolog a távíró, még nagyobb dolog a drót nélküli távíró, de a legnagyobb dolog mégiscsak az, hogyha két ember érintkezik egymással, és két ember beszél egymással.
Ez nagy bölcsesség, ez nagyon nagy bölcsesség. Hát gondolj el, a méhen belül is halljuk már fél időtől a hangokat úgy, hogy meg tudjuk különböztetni, mikor megszületünk, hogyha elég gyakran halljuk apánk hangját, például, hogy anyánk hangjától már meg tudjuk különböztetni, meg hát a mindenfajta szívdobogás hangjától kezdve minden. Már úgy detektálunk, hogy a sejtmemória már magába építi. Tehát tényleg annyira nélkülözhetetlenek vagyunk. Respiratórikus szükséglet, mint a légvétel olyan szükséglet, hogy a másik közelébe lehessünk legalább. És ezek a virtuális segítségek, amik megadatnak, például azért jelentős a Skype, hogy mi láthatjuk egymást, hogy nézhetjük egymást, hogy videóüzeneteket küldhetünk egymásnak, mert küldhetünk. Hát én is, megmondom őszintén, erre rákaptam. Én ezt szépen, ki még azt is kipróbálgattam itthon, hogy kell a telefonomat így állítani, úgy állítani, hogy ne legyek már ilyen nevetséges pózokban, viszont nem vagyok én szakember. Mindegy, akinek küldöm a kis videót, hogy tudja már, hogy szeretem, hogy milyen fontos, hogy rágondolok, hogy képzeletben megölelem. És hát én úgy gondolom, hogy legyünk már kreatívak. Nagyon sok mindent ki tudunk találni. Lányom tegnap a retro rádióban például felvetette, és én magam is ilyen ámulattal hallottam, hogy tényleg milyen jó dolgokat lehet csinálni. Hogy például olyat lehet csinálni, hogy játsszuk el, hogy mi vagyunk a tökéletes család, a harmonikus család. És akkor beidéztük ebbe a virtuálisan távol lévő nagyszülőket is, és akkor annyi mindenféle játék, ami a játék feszültségoldó. És a kapcsolatokban, ugye hál' Istennek, ami együtt vagyunk a családdal, ott én meg tudom ölelni benne a zárt térben a másikat. Ott lesz kritikus, hogyha valaki egyáltalán nem kap semmilyen fizikai érintést, legfeljebb gumikesztyűn keresztül, mikor átadják azt a élelmet, de akkor is úgy, hogy egy pillanatra csak. Na most ez így valóban kevés. Ezért fontos, hogy valahogy ki legyen egészítve, és hogy elég sok legyen az a fajta inger, amit mi a hangon keresztül kapunk. És valamit elmondanék, amire magam is eléggé rámultam, amikor találkoztam vele, hogy ugye van nekünk egy érzelmi agyunk, és a befutó ingerek először a jobb agyfélteke érzelmi agyi központjaiba futnak. Most mindegy, hogy a limbikus rendszer, hogy hívják, az a lényeg, hogy oda fut be. És ott van egy, úgy mondanám, hogy a talamuszban egy relé állomás, úgy képzeljük, ilyen átkapcsoló állomás, és utána megy föl az okos agyunkba, hogy észre is veszünk, tudatosítjuk, hogy lényegében így is történt, tudatosítjuk. És a hang az egyetlen olyan pályarendszer, amelyik az ő, ahogy befut az érzelmi agyba, az összes többin végig megy, ami oda még befutott, a látás, a tapintás, az ízérzés, minden egyéb érzékszervi pályán, és módosítja, befolyásolja azt. Ekkora a hanghatalma. Ez olyan óriási, ezért nyugodjunk bele, hogy maga a hangkapcsolat elegendő ahhoz, hogy abban a stabil alapállapotban megtartson minket, hogy így ne betegedjünk bele például a magányba.
Az, hogy ilyenkor különösen sokat és sokáig vagyunk online térben, hát nem csak munkavégzés vagy tanulás okán, hanem mondjuk hírekre vadászva, új meg új információkra várva, mindez nem okozhat gondot? Megteremthető vagy ajánlatos is megteremteni az online és offline létezésünk arányát, helyes arányát?
Hát ez nagyon bölcs, amit mondott. Annyira nagyon szükséges, hogy amint említettem, a gyerekeinknél is beosztani az időt, és megegyezni, hogy be tudják tartani. Ez ránk is vonatkozik. Hát mi adjuk a mintát, hát a gyerek, amit mi megcsinálunk, azt a gyerek is megcsinálja. Tehát nagyon is fontos, hogy ugye van egy olyan szabály, hogyha lehet egy óránál hosszabb ideig, ne legyünk valamiféle passzív élvezői valamilyen mondjuk videó, vagy tévé, vagy egyéb. Tehát a látványok ne legyenek olyanok, vagy a vizuális elfoglaltság ne legyen olyan, ami ilyen módon leköti a tudatunkat, illetőleg főként a passzív, amikor csak ilyen befogadok és nézek, kukkolom a televíziót, és tulajdonképpen akár el is alszom mellette. Ezek egy óránál hosszabb időt ne vegyenek igénybe, és hogy nagyon fontos az aktivitással való kompenzálás. Tehát, hogy lelustul a lélek abba a sajátos helyzetbe, amikor jön egy ilyen háttérüzenet, te azt csinálsz, amit akarsz. De nem, mert azt csinálom tudatosan, mert a tudatosság rá kényszerít, ami a szervezetemnek, ami az idegrendszeremnek, ami a lelkiállapotomnak, és ami a kapcsolatrendszeremnek jó, mert az ember talpon akar maradni. Ezért nagyon fontos, hogy próbáljuk meg azt, hogy mondjuk ha 2 órát használjuk esetleg, vagy hosszabb időt, akkor az óránkénti szünet, és most felhívom a figyelmet, okos telefonnak is van ilyen programja, amit én be is kapcsoltam, ha netán belefeledkeznék a munkába, és írok itthon, meg sok mindenfélét csinálok, hogy nehogy hosszabb legyen a mozgás nélküli idő, és akkor fölkelek, fölállok, nem csak hogy sétálok itthon, hanem kinyitom az ajtót, az ablakot, és nagy mozgásokat csinálok. Ugye, hál' Istennek a nagy lendítő mozgások nagyon-nagyon jók. Egyrészt a feszültséget csökkentik, a szervezetnek tulajdonképpen kondicionáló állapot fönntartást át végzik el, és egy kicsit hát kardiálisan is megpörgetik az embert. Tehát nagyon hasznosak. Nagy lendítő mozgások, körzések, gugolás, előre, és így tovább. Most a gyerekek nagyon szeretnek a szülőkkel együtt tornázni, együtt mozogni. Na de a hentergős játékok, a fizikai játékok, hát tegyük meg, hogy a bútorokat úgy rendezzük el, hogy legyen egy olyan tér, ahol lehet. Hát például gondolj el egy kis óvis. Hát az óvodás gyerekkel állandóan foglalkozni kell, mert a figyelme az rövid távú, mert egy dolgot csak alig bizonyos ideig tud csinálni, már szüksége van a felnőttre, már mondják meg, hogy most mit csináljon, együtt akar lenni, mindig együtt lenni. Hát ez nagyon nagy feladat, és ugye itt is nagyon fontos, hogy a gyereket mozgatni, játszani, minden aktivitást, a hempergés, ugye, hogy szeretik a kicsik, például, mikor az apa földobja, az apa ne az anya dobálja a gyereket, az apa földobja, és hát képzelj el, hogy lélektani bizonyíték, hogy a biztonságérzésnek a lelki mély kialakításában annak óriási szerepe van, hogy az, akitől függünk, akit szeretünk, az bizonytalan helyzetből megment minket, biztos, hogy megment, biztos, hogy elkap, biztos, hogy segít. És ez úgy beépül a mi tudatunk mélyére, hogy a biztonságérzést egy életen át is nagyon stabilizálni tudja.
Most
hát
itt
ilyen apróságok, amik számítanak.
Most itt élünk egy vírus fenyegetettségében, vagy fenyegetettsége közepette. Ha valaki beteg lesz, akkor azt hogyan lehet kommunikálni a környezetében, akár szülőkkel, akár társal, párral, gyerekekkel?
A ugye most a betegség az rögtön eszünkbe juttatja ugye a vírust. De ugye nyilvánvaló, hogy itt megvannak a lépések, amiket meg kell tenni, hogy értesíteni a családorvost, hogy azonnal szólni, bejelentést tenni, meg is van ugye ez a villámcsatorna, amin a bejelentést meg lehet tenni, de minden esetre ne képzeljük rögtön azt, hogyha van egy kis hőemelkedése, különösen a gyerekek, hát érzékenyek, van egy kis hőemelkedés, de vagy valami ilyen fajta eltérés, ami arra utal, hogy itt valami baj van. Hát ne verjük rögtön a harangot félre, hanem tegyük meg gyorsan a szükséges lépéseket, és akkor nyilvánvaló, hogy itt egyfajta hát, orvosi vizsgálatra szükség, tanácsra szükség van, tudjuk, hogy ez is online történik, és hát a szülő úgy oldja meg a helyzetet, amíg a konkrét segítséget meg nem kapja, hogy mi a teendő, hogy a gyereket, ha lehet, egy olyan helyiségbe különíti el, hogy a többiekkel, ha lehetséges, ne érintkezzen addig, míg a teendő, a tanács meg nem érkezik.
De ha valakiről beigazolódik, hogy történetesen beteg, akkor erről hogyan lehet, vagy hogyan érdemes beszélgetni a családtagokkal, gyerekekkel, szülőkkel?
Megnyugtatólag. Mindenképpen az, hogy bármiről is szó van, hát pontosan ez az, amit állandóan sugall és kér a pozitív pszichológiát. Ne dramatizáljunk, ne katasztrofizáljunk, mert a félelem kioltja az emberből azt, hogy rögtön rémeket lát, és a fantázia körülmúlhat. A valóság nem tud soha olyan szintre jutni, mint a fantázia, és ezért lecsitítani a kétségbeesést vagy félelmet, és egymást is úgy erősíteni, hogy minden megoldódik, határozottan fellépni. Apa különösen fontos, hogy nagyon határozott legyen, édesanyja nagyon szeretetteli, nyilvánvaló, hogy ilyenkor az édesanyjának nagyon fontos feladata a gyerekkel együtt lenni, mert a gyerek számára az anyai jelenlét az egy olyan érzelmi helyzet, ami szinte pótolhatatlan, és most nehogy azt gondolják az édesapák, hogy őket második vonalba helyezem, hanem ilyen helyzetekben, ezekben a kritikus helyzetekben az anya az, aki mint egy érzelmi, agyi érzékenysége révén is sokkal jobban ráérez arra, hogy mit kell tenni a gyerekkel, hogy mire van a gyereknek szüksége.
Itt az Inforádióban korábban nyilatkozó virológus szakember úgy fogalmazott, hogy a mostani járvány kemény lecke, és egyúttal számos tanulságot hoz az egész emberiség számára. Nyilván, hogy lesznek itt epidemiológia, járványügyi, orvosi tanulságok, de lesznek pszichés vagy mentális tanulságok is?
Szerintem a legnagyobb tanulság az lesz, hogy már ugyanúgy nem élhetünk, mint eddig. A konzumizálódott világnak az elembertelenedése, ahol bekerültünk egy olyan gépezetbe, hogy már a munka és a magánélet csodálatos és kényszerű egyensúlya, mert ez az optimális. Ehelyett már a munka elvonta, mint egy kikeste, szétszette azt a fészket, ami a boldogságnak a fészke, ez a család. Rá kell döbbennünk arra, hogy helyre kell állítanunk az egyensúlyt, és hát ha belegondolunk, hogy a szakszervezeti mozgalmak keletkezése egy jelmondathoz kötődik, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hol vagyunk már 100 éve, hol vagyunk ettől időben, és rosszabb helyzetben vagyunk, mint mikor egyáltalán az ember kitalálta, hogy ez nem létezik, hogy ilyen életformába szorítsanak minket, hogy megesz a munka, és a pénz került a pénz a mammon a legfőbb központba, ugye letaszította a szekularizáció Istent a trónjáról, és helyére tette a pénzt. És hát nagyon messzire vezető, hogy erről beszéljek, de nagyon szívesen elmondanám azt az elgondolásomat, hogy hogyan vezethető végig, hogy az elmúlt 300 évnek a sajátos mozgásai, a tudománynak az előretörése, és a tudománynak a despiritualizálódása, vagyis a lélektelenedése a tudományban, hogyan felejtette el az emberszolgálatot, és hogy lett mind a környezetünknek, mind az emberi életnek a pusztító erejévé. Noha a legjobbat akarta, a felhasználásnak a módja és a pénzszerzési törekvések eluralkodása, vagyis a központi érték helycseréje, hogy úgy mondjam, a humanisztikus és az emberszolgáló, tulajdonképpen ez a spirituális átszellemített, az emberszolgáló átszellemített mi voltot, olyan módon tette embertelenné, hogy az elidegenedés révén nagyon rossz helyzetbe kerültünk. Most olyan ütéseket kapunk, a környezetszennyezés. Ugye ez éppen érdekes, hogy éppen az elmúlt időszakban kongattuk meg a vészharangot, hisz rég így élünk, hogy pusztítjuk a környezetet. Most döbbenünk rá. És valami olyan indult, ami egyre inkább szembeállítja az embert azzal, hogy nézd meg, hogy ha a lelkületet, a embernek emberért való létezésének a parancsát kihagyjuk az életből, akkor az élet lesilányul, és olyan lesz, ami nem élhető tovább, nem tartható fenn.
Remélem, hogy erről is tudunk majd hosszabban és részletesebben beszélni egy következő alkalommal, ha ez a járványügyi veszélyhelyzet elmúlik. Majd Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus egyetemi tanár volt a vendégünk ma itt az Arénában. Köszönöm szépen!